archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jan Blokhör, Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Szervusztok, gyerekek! Tegnap este ott hagytam abba a mesét, hogy a vándorló társaság tagjai, úgy mint Martin, Tánya, a hadsoló Alexander, Málé Malvinka fű és vándorló ág kis híján összevesztek egy kissé fennhéjázó kottafejjel, Dóval. Dó ugyanis elkezdett rettenetesen bőgni, Alexander pedig igencsak megijedt, hiszen a világ túlsó végén voltak, és éppen egy erdőben, ahol számítani lehetett arra, hogy Hóri Hordó, az óriás, megjelenik. Amikor Dó elkezdett bőgni, egyszerre csak recsegés ropogás verte fel az erdő csendét. A föld hatalmasat dördült, Tánnyal reszketett, mint a nyárfa levél, Málé Malvinka fű majdnem leesett vándorló ág hátáról, kottafej félelmében megint csak visított. Kapaszkodj! Kiáltott a vándorló ág Málé Malvinka fűnek.
Mi történt?
Kérdezte Dó remegve. Az óriás! Suttogta Martin.
Vigyetek magatokkal!
Könyörgött kottafej.
Most melle menjünk?
Kérdezte ilyetten Alexander.
Fogalmam sincs, mondta a riadt Tánya. Halljátok, itt jön!
És tényleg, a döndülések erősödtek, mind közelebbről hallatszottak, és egyre sötétebb lett.
Hé, látjátok azt az odvasfát?
Kiáltott a vándorló ág.
Annak az üregében meghúzódhatunk.
Amilyen gyorsan csak tudott, hátán Málé Malvinka fűvel meglódult a remek kis rejtekely felé. Szorosan a nyomában loholt Dó, torkában dobogott a szíve. Martin, Tánya és Alexander kézenfogva rohantak a nagy fához. A legjobbkor. Jóformán be sem értek az oduba, amikor bum, bum. Alatt mellettük Hóri Hordó, az óriás. Az ő fájuk is úgy beleremegett, hogy rossz volt nézni.
Oh, sóhajtott Tánya, mindjárt kidől.
Sziszegett Martin, mert félt, hogy az óriás meghallja. Amikor már alig hallották, akkor merte Martin kidugni a fejét a nagy fa üregéből, hogy megnézze, látható-e még valami odakünt?
Elment,
mondta halkan, és felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. Tánya is, Alexander is sóhajtott, aztán Málé Malvinka fű, majd vándorló ág, legvégül Dó sóhajtott. És akkor a kutya fáját még valaki sóhajtott.
Gyerekek! Ez 7 sóhajtás volt,
mondta Alexander, pedig mi csak 6-an vagyunk. Vizsgálódva néztek körül, és egészen mélyen az üreg legsötétebb zugában egy szemüveget vettek észre.
Elment?
Kérdezte a szemüveg, miközben pár lépéssel előbbre merészkedett.
Ha az óriásra gondolsz, ő el, válaszolt neki Martin.
Elcsodálkozott. Nem közönséges szemüveg állt előttük, már az első pillanatban feltűnt, hogy jóval nagyobb a szokásosnál.
Te meg miféle szemüveg vagy?
Ámuldozott Alexander is.
Reklám szemüveg vagyok, felelte az bűntudatosan.
Micsoda,
hüledezett vándorló ág.
Az meg mi fánterem?
Éveken át egy optikus műhelyének bejárata fölött fügtem, mint cégér, ha esett, ha fújt, mesélte. Az emberek, akik betértek a mesterhez, egy pillantást sem vetettek rám. Mind ott haladtak el alattam, de rám se hederítettek. A közönséges szemüvegek életének van célja, értelme, hordják őket. Én viszont haszna vehetetlenül himbálóztam emeletnyi magasságban. Egy este nem bírtam tovább, a gazdám éppen moziban volt, óvatosan leereszkedtem, és kereket oldottam. 3 napja kuksolok itt az üregben, nem mertem kimozdulni, mert ez a nyavajás óriás folyton erre mászkál.
Igazán szomorú történet volt, a kistársaság szinte megnémult tőle. Végül Martin törte meg a csendet. Most mihez kezdesz?
Megyek tovább, mondta szemüveg, és keresek valakit, akinek szüksége van rám, aki hordani fog.
Mi az? Talán nem érted?
Azt akarom, hogy valaki feltegyen.
Keresel valakit?
Kérdezte Máli Malvinka fű, és elmosolyodott.
Ó,
gondolta.
Mindenki keres, mindenki boldogtalan, mindenki valami másra van.
Már megint gondolkozol,
rivalt rá vándorló ág.
Nem mondtam elégszer, hogy csiklandozol vele.
Akkor Martin bemutatta szemüvegnek a barátait, majd közölte, mi célból vannak úton, és hogy az lenne a legjobb, ha velük tartana. Így azután 7 lettek, és libasorban megindultak kifelé abból az erdőből, ahol az óriás jön, megy. Útközben nem sokat beszéltek, és amikor 10 óra lett, végre megálltak. Az út mentén nagy táblán ezt látták. Teletálasd 1 kilométer. Teletálasd az egyetlen város a világ túlsó végén, ahol nincsenek rendőrök, és ahol mindent szabad. Itt nem kötelező megenni a vajas kenyérhez a szalámit, a biciklik macska szem nélkül is közlekedhetnek, lehet focizni az úttesten, és senki sem szól rád, ha telefirkálod a falat, vagy ha a menetirányjal szemben bicajozol. Nem tiltják a fáramászást, és nem jár büntetés, ha valaki elkésik a munkahelyéről. Hát ide érkeztek Martinék. Teletálasd olyan volt, mintha farsangi mulatságon volnám. Az emberek nagy papírmosé orrot ragasztottak, tarka papírcsákót hordtak, és csupa vidám dolgot műveltek, ami másutt biztosan tilos. Az iskolában a gyerekek bekasztlizták a tanítóbácsit. A hivatalokban az alkalmazottak az igazgatót ültették az írógéphez. A teletálasdiak bebeszaladtak az édességboltba, és telizacskó mazsolával jöttek ki. Egy árva fillért sem kellett érte fizetni. Egy csomó ember pedig kézen járt, nem 2 lábon. De sajnos a növények királyáról még sohasem hallottak, és nem akadt köztük nagybácsinak való sem. Nem volt megfelelő trombitájuk, és senkinek sem volt akkora orra, hogy elbírja szemüveget.
Semmire se jutottunk.
Gyerünk tovább. Már csak 1 hely van, ahol próbálkozhatunk, a park, mondta Martin. Talán ott van a növények királya.
A park nem fás terület véletlenül?
Érdeklődött Alexander.
És vannak ott trombiták?
Kérdezte Dó.
És nagy orrok?
Firtatta szemüveg.
Aki mer, az nyer, mondta Tánya.
Így viszont 1 lépést sem jutunk előbbre. Igaza volt. Így hát másnap reggel 8-kor útnak indultak. Szép álmokat, jó éjszakát, gyerekek!
Jam Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozatot 1996-ban rögzítették, és legutóbb 2006. február 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg. Jan Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából Szacsvai László olvas fel.
Jó estét, gyerekek! Ha emlékeztek rá, a világ túlsó végén vándorló társaság létszáma immáron 7 főre emelkedett, és teletálasd városból, ahol mindent szabad, elindultak a parkba megkeresni a növények királyát. Martin, Tánya, Alexander, Málé, Malvinka fű, vándorló ág, dókott a fej és szemüveg nagyon rossz kedvűen indultak el. Ráadásul az eső is esett.
Már nincs pénzem buszra, mondta Martin. Hólyag nőtt a sarkamon, siránkozott Tánya. Bár soha el se indultunk volna, hogy bánom már.
Tiszta hülyeség, de időnként hallok valamit, mondta Martin.
Az óliást?
Rezzent össze Alexander.
Nem azt!
Martinnak egy szó motoszkált a fülében, egy olyan szócska, amit nem ismert. Sőt, még csak nem is hallott soha. Rúria. Már jó ideje a fülében volt, amikor megkérdezte tőle. Honnan a csodából kerültél ide?
Kihez beszélsz, Martin?
Nézett a barátjára Alexander, aki közvetlenül mellette lépegetett.
Egy szóhoz,
válaszolta Martin. Itt ül a fülemben. Rúria. Te hallottad már ezt a szót?
Lúlia,
csodálkozott Alexander. Nem, mondta a szó, Rúria. És ebben a pillanatban a szó előjött Martin bal füléből. Amint látod, mondta Rúria, én egy rendes, ötbetű szó vagyok. Azt látom, mondta Martin, viszont nem ismerlek. Ez a legborzasztóbb számomra, komorodott el Rúria. Senki sem ismer. A két fiú megállt, a többiek is megálltak, és körülvették Rúriát. Mindegyikük tudni akarta, honnan származik, mindegyikük kíváncsi volt rá, mit csinál egy ötbetű szó a szakadó esőben, a park felé vezető úton. Nos, mondta Rúria, szívesen elmondom nektek. Megszöktem.
Hát te is?
Kérdezte Tánya. Honnan? A szótárból, mondta Rúria. A nagy értelmező szótárból, 22. kiadás, abban laktam. 200 000 szó van benne, nem számítva a földrajzi neveket és a latin szállóigéket. Egyébként a rund és a rusnya szavak között van a helyem. Rund volt fölül, rusnya alul. A kettő közt foglaltam helyet én. És senki emberfia, jól figyeljetek, soha senki nem volt rám kíváncsi. Ebből aztán elegem lett egyszer. Március 25-én, hogy pontos legyek, azóta járom a világot. Azt akarom, hogy használjanak. Mindnyájan értették. Tánya megkérdezte, és ki használjon téged? Mindegy, mondta Rúria. De mit jelent ez? Kérdezte Martin. Ha tudnánk, mi is használhatnánk. Fogalmam sincs, mi a jelentésem, mondta Rúria. Éppen ezt akarom megkeresni.
Így hát te is keleszel valamit?
Rikkantott Alexander.
A mindenit,
Mindenki keles valamit.
Mihez kezdünk? Kérdezte vándorló ág.
Keresünk, mondta Martin, ám ő maga sem gondolta már komolyan.
Itt bizony egyetlen orr sincs, jegyezte meg szemüveg.
És nagybácsi sem,
mondta Alexander.
Csupán elviselhetetlen nedvesség,
elégedetlenkedett Dó.
Bezzek, ha nem csinálsz kalamajkát a gyerek trombitában, akkor most is nyugodtan nyekereketnél a hanglétrán ücsörögve,
mondta csípősen Málé Malvinka fű Dónak.
Nyekereghetnék? Mit merészelsz mondani, te bolondsúska?
Csattant fel Dó.
Majd én megmutatom neked, hogy kit sértegethetsz folyton. Nem tűröm a pimasz megjegyzéseidet, te félre sikerült zöldség!
Kotta fej keservesen bőgni kezdett. Martin, aki néhány lépéssel megelőzte őket, hirtelen felkiáltott.
Hé, Kotta fej, gyere gyorsan, nézd, mi van itt!
Fából ácsolt színpadszerűség állt előttük körben csinos léckerítéssel. A dobogón székek sorakoztak, és minden széken egy-egy trombita.
Hát ez meg micsoda,
ámuldozott Dó, és a meglepetéstől rögtön elfeledte minden gondját, baját.
Zenepavilon, mondta Martin.
Mennyi hangszer?
Már is fentermett az emelvényen, és beszaladt a legelső remek szaxofonba, hogy megkérdezze, nincs-e szüksége egy dóhangra, netán egy szóra, hiszen voltak éppen ő most ez utóbbi. De jaj, a szaxofonban minden hely foglalt volt. Már ellátták az összes hanggal, ami csak szükséges. Elutasította szegény Dót. Kotta fej azonban nem adta fel a reményt, egyenesen a bombardomba mászott be, ám a hatalmas hangszerből csupán mélyről jövő nevetés hallatszott. Hely ott sem akadt. Kotta fej ment tovább, egyik trombitából a másikba, hanglétrán fel, hanglétrán le, végül teljesen kifulladva ért vissza társaihoz, és azt mondta.
Nem kellek neki.
Azzal megint eltörött nála a mécses. Közben leszállt az alkony.
Visszatalálunk az országútra? Kérdezte szemüveg. Nem szeretnék ismét egy oduban rejtőzködni az óriás elől?
Az óriás pusztán udvariasságból is elkerüli a parkot, gúnyolodott Martin.
Ideje lenne lepihennünk. Az éjszaka újból őrt kell állnunk a biztonság kedvéért. Ezzel mindannyian egyetértettek. Kivétel nélkül fáradtak voltak, és a kerti pavilon közelében volt még egy kis száraz rész, itt nyugodtan leheveredtek. Most is Martin maradt ébren elsőnek, őrhelyét egy széken foglalt el, amelyen egy oboa feküdt. Martin éberen figyelt, de nem látott semmit, mivel korom sötét volt. Ilyen sötétséget még életében nem tapasztalt. Az orra hegyéig se látott. A parkban síri csend honolt. Amikor lejárt a 2 óra, Martin felébresztette Alexandert, hogy ő vigyázzon tovább. Majd egymás után a többiek őrködtek, míg végül vándorló ágra került a sor.
Szép, szép, mondhatom.
Dünnyögött vándorló ág, aki folyton folyvást álmos volt. Felkuporodott a székre az oboa mellé, és megpróbálta nyitva tartani a szemét.
Elmondhatjuk, igazán igyekezett, de nem sikerült.
Borzasztóan fáradt volt, olyan fáradt, hogy rögtön álomba merült. Attól fogva tehát senki sem vigyázott. Így a többiek is tovább aludtak, hiszen vándorló ág nem ébresztette őket. Mindannyian durmoltak, senki sem figyelte, vajon jön-e az óriás.
öregek és gyerekek.
Blocher Nagybácsit keresek című mesesorozatából, Csokonai Attila fordításában Szacsvai László olvasott fel. Szerkesztette Marsal Éva, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A mesesorozat 1996-ban készült, és legutóbb 2006. február 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Petőfi Sándor Füstbe ment terv című versét, Beregi Oszkár, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, Rudolf Péter, Vallai Péter, Takács Katalin és Kaszás Gergő mondja el.
Egész úton, hazafelé, azon gondolkodám, miképp fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki, és jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat. Míg állni látszik az idő, bár a szekér szaladt, és a kis szobába toppanék is,
repült felém anyám, s én csüktem ajkán, szótlanul,
mint gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn, mely bölcsöm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt, s a kis szobába toppanik, röpült felém anya, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kort terjeszti ki?
S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. És a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, és én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki? Midőn mely bölcsöm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
Füstbe ment terv. Egész úton, hazafelé, azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, és én csüktem ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs a fán. Dunavecse, 1844. április.
Petőfi Sándor Füstbe ment terv című versét Beregi Oszkár, Latinovit Zoltán, Rutkai Éva, Rudolf Péter, Vallai Péter, Takács Katalin és Kaszás Gergő mondta el. Szerkesztette Szebényi Cecília és Katona Imre József. Rendezte Csizmadia Tibor. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Agafóné. Csolnoki László elbeszélésének rádióváltozata.
Iskolatársam, a szárnyaszeget nyugtalan Gruzinszki egy napon váratlanul rám nyitotta az ajtót. Egy kisé ittas volt. Végigfeküdt a pamlagon, és az életről kezdett beszélni.
Abban az időben Adélt, a varrólányt szerettem. Ővel rendeztem találkozókat, makacsul,
és mindig a ligetben.
Egyik délelőtt, amikor lihegve izgalmasan odaértem, a leány már ott járt fel alá rózsaszín napernyője alatt, és tűnődve tépdeste az útmenti forzéti a sárga virágát. Hebegtem a dolgaimról, nem volt semmi dolgom, hanem az előző estén egy kissé leittam magamat. Egészen bizonyosan tudta, hogy egyetlen szó se igaz a kapkodó kelepelésből, de szerelmes volt belém, és hallgatott. A tegnapi alkohol hajszolta a véremet. Tudtuk már mindketten, hogy eljön számunkra a beteljesülés napja. Élezgettük egyre a tüzet, cívódásokkal gyújtogattuk egymást. Ilyenkor szétváltunk, és elhagytuk egymást. Így volt akkor is. Dühött lélekkel nekivágtam a külső néptelenségnek.
Hová? Hiszen erre neki szalad a világnak.
Áhá, Lorsner úr, bizonyára már nyugalomban.
Igen, már negyedik éve nem dolgozom, de üljön le mellém. Ki tudja, mikor látjuk egymást újra.
És mivel tölti az idejét mostanában?
Utazgatom. Eleinte az északi tájakat kerestem, de ez a világ visszadöbbentett. Vén vagyok már. Félek az enyészet arcától. Nekem az élet kell. Nem a jeges tenger, a dermet semmi. Azután Franciaország következett, majd az olasz Riviera. Most, hogy a narancsszínű tengertükör a kacagó illatos asszonyok eltűnt világa után, itt ülök ismét a sivár, poros füllet csendességben. Azt kell hinnem, hogy már meghaltam, és csak a tulajdon kísértetem témfereg még idefen. Legutoljára pedig Görögországban jár. Ez volt a legszebb utam is. Oda még vissza kell térnem, mert elhagytam valakit, és meg kell őt engesztelnem. Az Olimposz, a tesszáliai asszonyok.
Az Olimposz. Még ilyen szépen, művelten, űvel mondva, és épp olyan kőrakás, mint a többi.
Ne mondjon ilyet.
Látja, kedves Lorsner bátyám, az mind valóban úgy volna, hogy ó, az Olimposz. Abból az következnék, hogy az ottani emberek voltak éppen nem is ismerik az életet, hanem csak valami nagyszerű, pompás színdarabot játszanak a születésüktől a halálokig. De. Pedig az emberek ott is csak buták, silányak és nyomorultak. De amint hazafelé ballagtam, a szemem néha lecsukódott, és egy-egy pillanatra látni véltem a tesszáliai asszonyokat. Komor és keserű voltam. Sajnáltam a vén ábrándozót. Ez a Lorsner egyébként öreg, meggazdagodott építési vállalkozó volt, akit a régebbi éjszakai életből ismertem. Tökéletlen és ütött kopott volt, de a szerelemre nem sajnálta a pénzt. Nekem akkoriban állásom nem volt. A pénzem elfogyott, a bujdosás ideje következett. Lassanként visszasiklottam az éjszakai életbe. Alkonyatkor keltem, a folyosón még ezernyi terv kísért becézve, de amikor a gázlámpák sugarai egyenként szíven szúrták őket, egyedül maradtam teljesen. A régiek közül egy maradt nekem tovább is. A szerelem. De mivel lassanként eljött az ősz, az is fázósan bebújt a szívembe, és csak álmaimba mert kiszállni onnét. De egy októberi estén véletlenül összetalálkoztam Adéllal. A leányka lábán pompás cipő feszült, sötétkék angol ruhája urian simult testéhez, fehér nyakát csinos boácska óvta a köttől. Bizonyos volt, hogy mindez nem a leányka varró tűjéből cseppent elő. De mi jogom lett volna kérdezősködni? Ő pedig baráti nyíltsággal vizsgálgatta vedlet kabátomat, és amikor felébredt régi szerelmemet kezdtem emlegetni előtte, hangjából kihallatszott, hogy valamely okos és diszkrét kompromisszum ellen nem volna kifogása. Amikor elváltunk, boldogan táncolt a szívem. De aztán eszembe jutott züllött kis szobám, és reményeim összeomlottak. Szomorúan témferegtem a belvárosi kis vendéglő felé, amikor a belső körúton váratlanul megpillantottam Loschnert. Nem akartam vele találkozni, hirtelen leléptem egy hirdető oszlop mögé. A következő héten csütörtök este, amikor lyukas cipőben szomorúan, keserűen tapostam szakadó esőből összeverődött tacsakot, az egyik utca sarkán találkoztam Adéllal.
Nekem most nincs időm, mennem kell. Mondja meg a lakása címét, okvetlenül írok magának még holnap. Jaj, teremtő Isten, hát hogy néz ki? Na persze, persze, a szerelemből nem lehet megélni, mi? Ja, hát az más, én dolgozom is. Aztán meg én nő vagyok. Na azért ne csináljon ilyen szomorú arcot. Lesz ez még másként is.
Romlott volt, de édes és jó, mint a banángyümölcse, és én sajgó vágyjal néztem utána. És milyen különös? Alig, hogy megindultam visszafelé, az utca túlsó oldalán ismét megpillantottam Loschnert. Sietve ment, nem vett észre. Másnap délután egy munkás külsejű fiatalember állított be hozzám, jókora csomaggal és egy levéllel, de mielőtt kivallathattam volna, elsietett. A levélből Adél ákombákomaival együtt néhány jobbfajta bankó bukkant elő, a csomagból pedig két rend vadonatúj ruha és két pár cipő. Attól fogva tervszerűen találkoztunk Adéllal. Ha bajban voltam, többnyire rendezette a zsebeimet. Egyre izzóbb közelségbe jutottunk egymáshoz. De nem történt semmi. Ugyanazokon a napokon, amelyeken a leányjal beszéltem, szinte matematikai pontossággal összeakadtam Loschnerrel. Egyik este...
A barátom reggel elutazott, és csak 3 nap múlva jön vissza ismét. A lakása kulcsát itt hagyta nála.
Te vagy az én őrangyalom.
Igen, igen, én vagyok a te őrangyalod. De ha elárulsz engem, én is magadra hagylak, és akkor visszazuhansz a mélységbe.
Késő éjjel volt, amikor eljöttem Adéltól. Ő még ott maradt a barátja lakásán. Betértem a legközelebbi kávéházba. Alig, hogy a szivaromra rágyújtottam, és csupa unalomból körültekintettem, az egyik sarokban megpillantottam Loschnert. Eddig diadalomnak boldog mámorában nem is gondoltam rá, hanem most, hogy megpillantottam, egészen természetesnek találtam, hogy ott van, hiszen mi hárman alkottuk azt a titokzatos háromságot, melynek azért volt az istennője, szimbóluma pedig az én szerencsecsillagom.
Jó estét! Nos, fiúság, az Olimposz vidékén akkoriban odakint a ligetben említést tett a szerelemről is. Mi történt volt a képen?
Ó, azok a napok az én életem betetőzői. Egy hetet töltöttem Patrászban, és délutánonként kiártam a vidékre rajzolgatni, festeni. A 4. napon történt, hogy egy gyönyörű lányka jött arra, szép, mint az elszállt istennők. Agafóné volt a neve. Aztán eljött másnap is, aztán megint. Az utolsó napon megvallottam neki, hogy szeretem, és megígértem, hogy újra eljövök érte, és akkor elviszem magammal. Ő pedig lehajolt hozzám, hűs kezével megsímogatta a hajamat, és halkan azt mondta, hogy nem fog elfelejteni soha. És nekem valóban szándékom, hogy elmegyek érte is, majd ha rátalálok, elmegyek önhöz, és tudtára adom, hogy Agafóné már az enyém.
Mégis csak különös, hogy egy olyan szép ifjú leány éppen egy idősebb őszhajú úr szerelmét keresi.
Agafóné vak volt. Amikor megsímogatta a hajamat, nem láthatta, hogy ősz vagyok. A hangom pedig a szerelmes ifjú hangja épp úgy remeg, mint az öregeké.
Igen. Mondja, kedves bátyám, tud maga görögül?
Hát magának csak Agafónén jár az esze. Hát nem találta ki, hogy én minden utamat csak képzeletben tettem meg. Ugyan mit is csinálna egyebet az ilyen magamfajta öregember? Olvasok és képzelődöm. Most, ha hazamegyek és lefekszem, talán elugrom egyet Andalúziába. Isten vele!
Ez a szerencsétlen ember tisztára megbolondult. Az első órákban a pálinka ivók mély álmát aludtam, hanem délfelé már gyakran feljöttem arra, hogy a szívem túlon túl dobol odabenn. Amikor ez a szomorú taktus elpihent, újra elaludtam, és akkor aztán a kopott, májva színű függöny mögül előlépett Majmuna és Danes, az álom két tündére, nem is emlékszem, honnét tudtam a nevüket, felragadtak, és az ablakon keresztül, felröpítve a véges magasságokba, szédítő sebességgel szállni kezdtek velem alá, a délszaki tájak felé. Tudtam, hogy a két mennyei küldött Hellászban tesz le az áldott földre ismét. Amire magamhoz tértem, a két tündér már eltűnt, és könnyeimen keresztül néztem az oleanderek messze piros lóvirágait. Nem sokára aztán illatos szél táncolt el felettem, és az oleander virágok közül akkor már jött is felém az a hófehér nő alak, akiről bizonyosan tudtam, hogy el fog jönni. Ő volt Agafoné. Ott ment el közvetlenül mellettem, de nem vett észre, mert szemei le voltak hunyva. Vágyódva néztem utána, és amikor eltűnt a dombok mögött, elvitte magával a szerelmemet is. Mérhetetlen sivárság és üresség vett körül, amikor késő délután felébredtem, és amikor a nyakkendőmet megkötöttem, már tudtam, hogy a vén Lorsner nem is olyan bolond, mint gondoltam. A dél már ott sétált a megszokott helyen, és szinte szó nélkül indultunk meg az idegen lakás felé. Akkor még nagyon boldoggá tett a dél csókja, hanem amikor szerelmes vágyaim már beteltek, kínos nyugtalanság fogott el.
Ez így nem mehet tovább. Mit leszek én neked, ha ezt így folytatjuk?
Ja, fiacskám, ezt már előbb meg kellett volna gondolnod, hiszen tudhattad, hogy ez lesz belőle.
Várva vártam, hogy hajnal legyen, bíztam benne, hogy találkozom ismét Agafonéval. Ő jobb és kedvesebb volt, mert hallgatott, és vak volt. Nem látta meg a cipőm hasadékát, amelyen keresztül a nyomorúság vigyorgott elő, sem pedig azt a rejtett sebemet, amelyen át a lelkem tisztasága enyészett bele lassan a semmibe. De csak egy pillanatig láthattam Agafoné arcát, és ez a látomásom titokzatos, ismeretlen módon muzsikába olvadt át. Úgy volt, mintha végtelen messzeségből jött himnusz utolsó akkordjait hallottam volna. Amikor felöltöztem, csak akkor jutott eszembe, hogy előző estén nem találkoztam Lorsnerrel. Ebben az időben már szinte kizáróan abból éltem, amit Adél juttatott. Nem tudom, mi indította a kitartó barátságra, mert a szerelemnek még a morzsái is elkallódtak közöttünk. Sőt, egy-egy titokzatos mosolyából azt éltem kiolvasni, mintha tudna fantasztikus hűtlenségemről. Amikor Adél barátja hazajött, a szerelmes együttléteknek végük szakadt, és ez örömteljes érzéssel töltött el. Szinte jól esik önmagamat sanyargatnom a gazságaim miatt, azért még egyszer ismétlem, valahányszor Agafoné arca felbukkant szeszkuszálta álmaimban, újra meg újra meggyűlöltem Adélt, hanem azért a pénzt elfogadtam tőle. Egyik délben a háziasszonyom azzal keltett fel, hogy levelem van. Nyomban megismertem Lorsner kézírását. Kedves öcsém uram, ebben a csúfos, ködös időben már napok óta nem merek
kimozdulni a szobámból az asztmám miatt. Végtelenül unom magam. Képzelheti, az utazásaimat is be kellett szüntetni. Én vagyok. Nem bírom már az emóciókat. Hiába próbálkozom már, hogy átlendüljek Hellas napsütötte tájaira. A fantáziám megbicsaklik. Megtehetné nekem, kedves öcsém, hogy elmenne helyettem Patrasba, felkeresni Agafónét, és átadná neki az üzenetemet, hogy egyre csak ő rá gondolok. Mert van ugyan egy kis barátnőm, aki esténként meglátogat, szeretem is őt, de a magamfajta vénember az elérhetetlenről álmodik. Arról a nőről, aki nem csak nő, akinek a szépségében, talán a hangja rezzenésében is benne él mindaz, ami a gyermekmesékből fél évszázad múlva is visszajár, ami tavaszi estéken megrékatja az embert, mindaz, ami van és nincs, mint a mennybolt szivárványa. Szeretem Agafónét, szeretem az én elröppenő, drága szép életemet. De nehogy valami harapós bolondnak gondoljon, megnyugtatom, nem lesz semmi baja, ha meglátogat.
Mosolyogni próbáltam a különös levél felett, de amikor a tekintetem a levél alsó sarkába kapart lakás címre esett, hirtelen összedermedtem.
Mert akkor tudtam meg, hogy Adél ő hozzájárt fel minden este, és hogy az ő lakásán éltem át azokat a tündéri órákat. Mély vakmerően hazudta nekem Adél, hogy a barátja elutazott, holott bizonyára csak elküldte őt hazúrról azokra az órákra valami ürügy miatt.
Óraszánt én feregtem fel, alá a szobámban, akkor aztán elmentem a vendéglőbe, ettem valamit, bőven iddogáltam, míg végül eljött az óra, és én elsiettem a régi utcában. Amikor Adél jött, a torkom elszorult. Amíg nem tudtam, hogy ki az, aki megvásárolta őt, könnyen el tudtam hessegetni a szörnyű tudatot, de most már nem volt menekülés előle többé.
Lorsner!
Igen? Ismered talán? Hát most mit pityegsz? Most kezdesz féltékeny lenni. Jól látod? Ez is előbb juthatott volna eszedbe.
És te soha egy percre sem voltál féltékeny.
Én? Jaj. Hát ugyan kire lettem volna féltékeny? Ugyan ki volna még rajtam kívül oly bolond, hogy egy ilyen kopott kis senki házit szeretne?
Sokáig álltam ott mozdulatlanul, és amikor végre megindultam, eszembe jutott, hogy egyetlen krajcárom sincs. Rémülten kotoráztam a zsebeimben, és az egyikben egy bankót találtam. Észre se vettem, amikor Adél becsúsztatta. Egész éjjel ittam. Az a holló fekete szomorúság, amely rábámult a lelkemre. Az alkoholban liliumfehér szerelemmé tisztult. Amikor hajnalban hazamentem, kérlelni kezdtem a két tündért, hogy többé ne röpítsenek el a dél közeléből. Beteltem a déli tájak idegenségével, és el akartam felejteni Agafónét. De mint hiába. Ahogy elaludtam, kezdetben a gyermek évek jöttek vissza hozzám, majd hirtelen ömleni kezdett az izzó napsugár, a patraszi olajfák jöttek el hozzám bólogatva. Agafóné már jött a ligetek felől, én pedig sírva suttogtam Adél nevét, és elrejtőztem a fák törzsei mögé. De Agafóné rám talált, vállamra tette a kezét, és felnyitva a szemét, belenézett az enyémbe. És akkor megismertem őt. Letérdeltem előtte, átöleltem a derekát, ő pedig csillogó kis tűt vont elő a hajából, és beleszúrta a szívembe. Meghaltunk mind a ketten, és felszálltunk a mennybe. Az előszobából behallatszó erőszakos fuldokló férfi hangra és dühött asszonyi rikácsolásra ébredtem. A háziasszonyom küzdött Lorsnerrel, aki erőszakkal be akart jönni hozzám. Amikor engem megláttak, csend lett. Lorsner felemelte a kezét, felém lépett, ma sem tudom, hogy át akart-e ölelni, vagy fenyegetett, és hörögve Agafoné nevét kiáltotta. Majd karjai összecsapódtak, összeroskadt, és a feje nagyot koppant az ajtószárnyán. Nem tudom, hogyan telt el az a nap, egészen bizonyos, hogy nem volt egyéb várnivalóm, csak az Adéllal való találkozás. Amikor odaálltam eléje, lesütötte a szemét, és nem szólt. De hiszen olyan igen mindegy volt már akkor minden. Átszöleltem a derekát, és megindultunk az én lakásom felé.
Ez mind érdekes, de mi lett Adéllal? Hol van most, és mit csinál?
Most otthon ül és vár engemet. Mivel egy kissé be vagyok rúgva, bizonyára meg is fog tépni. Hanem az a szerencsétlen Lorsner valóban agyafurt ember volt, amikor Agafoné vakságát kigondolta. Legjobb is világtalanul élni, álmodni. Megyek is haza, és lefekszem. Ha időd és kedved lesz, jöjj el majd hozzánk.
Elejétől végig hazudtál, és most makacsul folytatott tovább.
Bocsáss meg, más kidobott volna, de te jó és türelmes voltál.
De hidd el, Adél is volt, Agafoné is volt.
Csak hogy már nem emlékszem, hogy hol és mikor ismertem meg őket.
De lenniük kellett.
Aztán meg végre is az események a maguk idejében nyersek, formátlanok.
Az események csak később kapják meg a maguk zamatát, amikor már egybeolvadnak, összefolódnak, mint a lánc. És úgy ölelik körül az emberi lelket.
Gruzinszki kitámolygott. Az előcsarnokban néhányszor neki ment a falnak. Aztán nehézkesen leereszkedett a nyikorgó falépcsőn. Szerencsétlen bolond. És pár nap múlva az egyik reggelen, ahogy a feleségem behozta hozzám a kisfiamat, dermet rémülettel vettem észre, hogy az első pillanatban nem ismertem meg őket. Csak később emlékeztem vissza rá, hogy azon az éjszakán Agafonéról álmodtam.
Hangzott Agafon, Csolnoki László elbeszélésének rádióváltozata. Közreműködött Agárdi Gábor, Kéri Gyula, Szemes Mari és Sinkó László. Szerkesztette Dorogi Zsigmond, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1969-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, július 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.